diákjaikban, kollégáikban, az iskolák falai között. Szívből gratulálok, és kívánom, hogy nyugdíjos évek hozzanak örömet, egészséget, pihenést és sok szép emléket.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Klész Beáta és Koleszár Krisztián készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A jövő évi háború ellenes költségvetés világos üzenetet hordoz. Nekünk a magyar családok támogatása az első. Nem engedjük meg, hogy a magyarok pénze Ukrajnába vándoroljon, hangsúlyozta Simicskó István, a Kereszténydemokrata Néppárt parlamenti frakcióvezetője a Magyar Nemzetnek adott interjúban. A politikus kiemelte, Európa legnagyobb adócsökkentési programját indítják útjára, továbbra is kiemelten támogatják a fiatalok életkezdését és megbecsülik a nyugdíjasokat. Kijelentette, hogy a Vox 2025 hatalmas sikere azt mutatja, hogy a magyarok látják, mekkora veszélyt jelent Ukrajna gyorsított uniós csatlakozása, és felemelik a szavukat. Bármilyen erősen próbálkoznak is Brüsszelben, soha nem fogjuk a magyarok érdekeit a nyugati globalista elit mögé helyezni. Ezért jövőre a családokra 5600 milliárd forintot fordítunk, amelyből több mint 4800 milliárd forint családpolitikai célokra, körülbelül 800 milliárd pedig a rezsivédelemre irányul. Egy költségvetés a kormányzó pártok hitvallása is egyben. A mi hitvallásunk középpontjában pedig jól láthatóan a nemzeti érdekek, a családok, a fiatalok és a nyugdíjasok védelme és támogatása áll, fogalmazott Simicskó István a lapnak. Több mint 400 gyerek nyaralhat a katolikus Karitás Balatonakari táborában, mondta Zagyva Rihárd, a szervezet igazgatója. A katolikus Karitás országos igazgatója a Vára-nyár program Balatonakariban tartott megnyitóján közölte, az augusztus végéig tartó Balatonakari tábor mellett egyházmegyei és plébániai Karitás csoportok, bentlakásos, illetve napközis táborokat is rendeznek országszerte. A Karitás táboraiban több mint 100 határon túli fiatal is részt vesz, tette hozzá. Balatonakariban kulturális programok és fejlesztő foglalkozások is várják a táborozókat, mondta Zagyva Rihárd, majd beszámolt arról, hogy a tábor területén csaknem 50 millió forint értékben hajtottak végre fejlesztéseket az idei nyára saját forrásból. A Balatonakariban táborozókat Fekete Szabolcs Benedek, a katolikus Karitás püspök elnöke is köszöntötte, és arra kérte őket, figyeljenek oda egymásra a nyaralás alatt. A gondosóra program igazi sikertörténet és egyedülálló a világon, jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a program országjárásának tiszaújvárosi állomásán. Konz Zsófia, aki a térség fideszes országgyűlési képviselője is, közölte, a 65 éven felüliek számára ingyenesen biztosított gondosórának már közel 900 ezer felhasználója van, és 60 ezer esetben mentett életet. Az államtitkár rámutatott, ha figyelembe vesszük a felhasználók családjait is, akkor másfél millió ember van kapcsolatban a gondosórával. Hozzátette, a magyar kormány számára nagyon fontos az idősek megbecsülése. A Debreceni Egyetemet fenntartó Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriuma legutóbb ülésén kezdeményezte Bács Zoltán professzor rektori megbízatását a Debreceni Egyetemen 2026. május 1-től kezdődően 2031. június 30-áig, közölte a kuratórium. Közleményükben emlékeztetnek, a fenntartó Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány pályázatot hirdetett a rektori megbízás ellátására 2021. május 1-től. A Debreceni Egyetem szenátusa külön ülésen tárgyalta és véleményezte a rektori pályázatot. A testület ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta Bágy Zoltán pályázatát, ezzel egyértelműen alkalmasnak tartotta és rektorjelöltnek választotta. Bágy Zoltán a Gazdaságtudományi Kar Számviteli és Pénzügyi Intézet intézetigazgató egyetemi tanára, a Debreceni Egyetem jelenlegi kancellárja. Sport. Kropkó Márton akvatlon világbajnok lett, testvére Kropkó Jászmin pedig bronzérmet szerzett a spanyolországi Pontevedrában. A 20 éves Kropkó Márton magabiztos győzelmet aratott, és pályafutása első felnőtt világbajnoki címét szerezte meg. A 12 perc 14 másodperces úszásával elsőként lépett partra, és hibátlan depózást követően a futás során sem hagyott esélyt a riválisoknak. Végül 28 perc 15 másodperces összesített idővel szakított át a célszalagot. Kropkó Márton mindössze 15 éves húga Jászmin a női elit mezőnyben végzett a harmadik helyen. Végül az időjárásról. Derült, csapadékmentes idő lesz, a szél késő estére mindenütt mérséklődik. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 13 és 19 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél több fokkal hűvösebb lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám. Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. június 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak.
És nem néznek szemeim kevélyen, és már nem járok nagy dolgok után erőm felett való csodák után. Inkább elcsendesítettem lelkemet, ó, mint egy elalvó gyermeke, és mint egy elválasztott gyermek anyánál, olyan az én lelkem most az Úrnál. Yeah.
Alexandre Dumas a Három testőr című regényének 20. részét Varga Tamás olvassa fel.
A remény titka. Hadd éhezzem a mennyből alászállott élő kenyérre. Jézus ezt mondta, én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, amelyet adok, az én testem a világ életéért. Nem tetszett ez a beszéd a zsidóknak, akik tiltakozva a mester szavai ellen, abban tetszelektek, hogy felelősségre vonják őt. Jézus azonban még nagyobb erővel válaszol. Bizony-bizony mondom nektek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nem lesz élet bennetek. A szavak nem tűrnek ellentmondást, és nem hagynak teret semmiféle kétségnek. Aki élni akar, annak ennie kell az élet kenyerét. A keresztség által a keresztény beoltódott Krisztusba, benne és tőle megkapta a kegyelmi életet. Ezt az életet azonban táplálni kell, a Krisztusba való beoltódásnak egyre mélyebbé kell válnia. A megkeresztelt és megbérmált hívők az Eucharisztia által épülnek be teljesen Krisztus testébe. Az Eucharisztia teszi tökéletessé a többi szentség hatását, és táplálja különleges módon a kegyelmi életet. Ebben a szentségben a szentségnek szerzője van jelen, az Úr Krisztus, aki az ember ételévé, kenyerévé lett. Manapság oly sok anya van, mondja aranyszájú Szent János, akik miután a világra hozták gyermekeiket, dajkáknak adják át őket. Krisztus nem így viselkedik, ő maga táplál minket saját vérével és minden eszközzel arra törekszik, hogy szorosan egyesítsen magával. Az Eucharisztia egyrészt betestesíti az embert Krisztusba, másrészt viszont az embereket is szorosabban egymáshoz fűzi. Mi ugyanis sokan egy kenyér, egy test vagyunk, mivel mindnyájan egy kenyérből részesültünk. Az embernek az a vágya, hogy bensőségesen egyesüljön Krisztussal, testvéreivel pedig őszinte és szívélyes egységbe kerüljön, többé már nem utópia, nem hiú remény. Ez a vágy megfelel Krisztus akaratának, aki azért adja magát ételül az embernek, hogy magához alakítsa, és ugyanakkor egyé tegye mindazokat, akik testében és vérében részesednek. Amikor Krisztus az Eucharisztiával táplálja a hívőket, olyan életet bontakoztat ki bennük, amelynek nincs vége. Egyesítve őket önmagával, aki maga az élet, megszabadítja őket a haláltól. Jézus ezt mondta, aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, és föltámasztom az utolsó napon. Örök élete van, és nem lesz, mivel az Eucharisztia által nem csak arra van joga, hogy majd egy napon feltámadjon, hanem már most magában hordja a feltámadás csíráját. A mulandó és veszendő testbe Krisztus halhatatlan teste a halhatatlanság csíráját oltja be, amelynek egy napon ki kell csíráznia. Az Eucharisztia az Úr halálának emléke, feltámadásának emléke is. Krisztus a hívőkért feláldozott, de ugyanakkor már feltámadt és megdicsőült testével táplálja övéit. Teste a Szentlélek által élő és éltető test. Életet ad az embereknek. Ilyen szempontból az Eucharisztia valóban a remény szentsége. Az ember remélhet az örök életben, ahol a feltámadt Krisztussal való közösségnek soha nem lesz vége. Az Eucharisztia a hitben és a reményben megült lakoma, amely jelképezi és elővételezi az eszkatológikus lakomát az Atya országában. A Krisztussal való örök kommunió itt a földön éppen az eucharisztikus közösséggel kezdődik. Ez a záloga és az előjátéka az örök kommuniónak. Krisztus teste és vére ünnepén ezt kéri a liturgia. Kérünk, Urunk, töltsd be lelkünket Istenséged örökké való élvezetével, amelyet drága testednek és vérednek mostani vétele már előre jelez. Az örök lakomára előkészítő Eucharisztia reményt és bizalmat önthet belénk a földi élet küzdelmeiben. Amikor kísértések, küzdelmek, nehézségek merednek elénk, az Eucharisztiához kell folyamodnunk, az erősek és a tiszták kenyeréhez. A napi áldozást ajánlva 10. Szent Pius így tanított. A hívők, akik ebben a szentségben Istennel egyesülnek, erőt nyernek ahhoz, hogy legyőzzék szenvedélyeiket, megtisztuljanak mindennapos bűneiktől, elkerüljék az emberi gyöngeséggel járó súlyos bűnöket. Szent Ágoston pedig így kiált fel. Ó, szeretet nagy misztériuma! Aki élni akar, van hol élnie, és kiből élnie. Ha hozzájárulsz, higgy, és részesedsz az életben. Szeretet titka. Ó Jézusom, hadd egyelek téged, és hadd éljek érted. Istennek az ember felé irányuló egész tevékenységét a szeretet véghetetlen misztériumának kell neveznünk. Ő a végtelen és legfőbb jó. Ő önmagához akarja az embert felemelni, részesíteni életében. Az ige, hogy az isteni életet közölje az emberekkel, és egyesítse őket Istennel, testé lett, és közöttünk lakozott. Személyében az Istenség a legbensőségesebben egyesült az emberséggel. Jézus szent emberségével és általa az egész emberi nemmel egyesült. Az Istennel való egyesülés útja így nyílt meg az ember előtt. Isten fia megtestesülése és kereszthalála által nem csak eltávolította az egyesülés útjában álló akadályokat, hanem rendelkezésünkre bocsátotta az egyesüléshez szükséges eszközöket. Sőt, ő maga lett annak útja. Aki Jézussal egyesül, Istennel egyesül. Jézus mértéket nem ismerő szeretetében minden emberrel a legbensőségesebb, legszemélyesebb módon akar egyesülni. Ezt teszi az Eucharisztiában. Az, akit az angyalok remegve szemlélnek, mondja aranyszájú Szent János, ugyanaz, aki számunkra étel lett, elvegyülünk, összeolvadunk vele, és így egy test leszünk Krisztussal. Amikor Isten fia a megtestesülés pillanatában emberi testet öltött magára, egyszer s mindenkorra egyesült az emberi nemmel. Az Eucharisztiában Isten fia folytatólagosan egyesülni akar minden egyes emberrel. Az Eucharisztiát az atyák tanúsága szerint ezért kell a megtestesülés folytatódásának és kitágulásának tekinteni. Általa a megtestesült ige szubstanciája egyesül minden egyes emberrel, és csodálatos módon megújul Golgotai áldozata. A végtelen szeretet terve az, hogy egyesítse az embert Istennel, hogy részesítse őt az isteni természetben és életben. Ez valósul meg utolérhetetlen módon az Eucharisztiában. Az eucharisztikus misztérium mintegy összefoglalja Isten végtelen szeretetének az emberi üdvösséget célzó tevékenységét. Az oltár áldozatában ugyanis, és ebből születik meg az Eucharisztia, a keresztáldozat újul meg és állandósul. Márpedig Krisztus ezzel váltotta meg a világot. Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért, mondta az Úr. Szeretetében ezért nem elégedett meg azzal, hogy egyszer életét adta a Kálvárián, hanem folytatni akarja az eucharisztikus áldozatban a századokon át. A Szentmisében Krisztus titokzatos, de valóságos módon újra és újra feláldozza magát az emberek üdvösségéért. Ezért imádkozhat így az egyház. Felajánljuk magasztos fölségednek ezt a tiszta, szent és szeplőtelen áldozati adományt, az örök élet szent kenyerét és az örök üdvösség kelyhét. A szent színek alatt jelenlévő Krisztust imádva minden hívő elmondhatja: szeretett és önmagát adta értem. Krisztus szeretete azonban még az áldozatot is meghaladja. Azt akarja, hogy lakomában váljék teljessé, amely saját magát adja eledelül mindazoknak, akik őt szeretik. Ez a lakoma olyan bensőségesen összefügg az áldozattal, hogy nem létezhet nélküle. A szentmise áldozatban az Úr akkor áldozza fel magát, amikor szentségileg megjelenik, mint a hívők tápláléka a kenyér és a bor színe alatt. A hívők pedig akkor vesznek részt teljesebben az áldozatban, ha az eucharisztikus asztalhoz járulnak. Az eucharisztia annyira össze van kötve az áldozattal, hogy a szent színeket megőrzik, hogy azok a hívők is, akik nem tudnak részt venni a szentmisén, megfelelő felkészültséggel, részesedve a szent kommunióban, egyesüljenek Krisztus áldozatával. Az Úr lakomájában való részesedés mindig a Krisztussal való igazi kommunió, aki bennünk áldozatul ajánlja fel magát az Atyának. Az Eucharisztiának, ami a szeretet szentsége és a feláldozott és feltámadt Krisztussal egyesít, el kell vezetnie a hívőt arra, hogy az ő szeretet életét élje. Krisztussal a kereszténynek is áldozattá kell tehát válni az Atya dicsőségére és testvérei üdvösségéért egészen addig a napig, amikor mindnyájan örökre dicsőséges feltámadásának részesei leszünk. A Krisztus testében és vérében való részesedés arra irányul, hogy átalakuljunk abba, amit eszünk. Eucharisztia és élet. Add, Uram, hogy mi, akik egy kenyérben részesülünk, egy testet alkossunk. Az Eucharisztia Krisztussal egyesít, a fizikai egyesülés mindenki számára ugyanaz, aki magához veszi testét és vérét, hatása azonban különböző. Szent Pál ezt tanítja. Aki méltatlanul eszi a kenyeret, vagy issza az Úr kelyhét, saját ítéletét eszi és issza. Az Eucharisztia még a kegyelem állapotában lévőknek sem ugyanazt a hatást eredményezi. A hatás mindig arányos marad a felkészültséggel. Mivel az Eucharisztia sajátos hatása éppen a Krisztussal és a testvérekkel megélt egység, az eucharisztikus lakomára a legjobb előkészület a szeretet, amely nélkül nincs egyesülés. A Krisztussal való egyesülés megköveteli azt az őszinte szeretetet, amely feltételezi az akarat, a vágyak azonosulását és tetszésének keresését. Ugyanaz az érzés legyen meg bennetek, mint Jézus Krisztusban volt, mondaná Szent Pál. Mindaz, ami ellentétben van Krisztus érzelmeivel, akaratával, parancsaival, különösen pedig a fő parancsal, akadályozza a vele való egyesülést. Megtörténhet tehát, amint mondja Szent Ágoston, hogy valaki anyagában magához veszi az Úr testét, de lelkileg nem fogadja be. Ennek következtében gyümölcseit sem élvezi. Hogy tehát az Eucharisztia megvalósítsa és megszilárdítsa a testvéri egységet, ki kell küszöbölni mindazt, ami zavarja a testvérekkel való őszinte kapcsolatokat. Ápolni kell a tiszta és egyetemes szeretetet. Szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket, mondja az Úr, és parancsát konkrét példával szemléltette. Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy embertársadnak valami panasza van ellened, menj, békülj ki embertársaddal. A szent áldozás előtt tehát mindenkinek meg kell vizsgálni a lelkiismeretét, mert nem veheti magához az Úr testét az, aki akár csak kicsiben is megsértette parancsát. Bocsáss meg, és akkor te is bocsánatot nyersz, mondja Szent Ágoston. Akkor nyugodtan mehetsz hozzá. Kenyeret veszel magadhoz, nem mérget. De szívből kell megbocsátanod, mert ha nem bocsátasz meg őszintén, annak hazudsz, akit nem lehet becsapni. A hívőknek tehát egyrészt mindig jobban fel kell készülniük az áldozatra és az áldozásra, másrészt arra kell törekedniük, hogy a mindennapi életben éljék meg az Eucharisztiából fakadó kegyelmet. A liturgia arra ösztönzi a hívőket, tanítja Zsinat, hogy a húsvéti szentségekkel töltekezve legyenek egy szív, egy lélek a szeretetben. Azért imádkozik, hogy megőrizzék az életben, amit kaptak a hitben. Ez azt jelenti, hogy életmódjukat összhangba kell hozniuk azzal a szentséggel és szeretettel, amit az Eucharisztia kifejezés megteremt. Mindennapi feladataink teljesítése során teljesebbé kell tenniük a Krisztussal és a testvérekkel való egységet, ami lényegében az eucharisztikus közösség következménye. és mivel az euharisztia az Úr halálához és feltámadásához hasonlít, a hívőnek részesednie kell halálában azáltal, hogy meghal önmagának és a bűnnek, ugyanakkor részesednie a feltámadásban is azáltal, hogy a tőle kapott isteni életet éli. Az egyház által mindig ajánlott szentséglátogatás az egyik leghatékonyabb eszköze annak, hogy jól felkészüljünk az euharisztia vételére, és jól megőrizzük annak gyümölcseit. A szent színek alatt jelenlévő Krisztus megszilárdítja az erkölcsöt, táplálja az erényt, vigasztalja a szenvedőket, erősíti a gyöngéket, követésére készteti a hozzájárulókat. Aki különös áhítattal járul az euharisztiához, és nagy lelkű szeretettel akarja Krisztust szeretni, aki minket végtelenül szeret, lelke nagy örömére és hasznára megtapasztalja és megérti majd, milyen értékes a Krisztussal Istenben elrejtett élet, a vele folytatott párbeszéd. Nincsennél édesebb a földön, és hatásosabb az életszentség útján való haladásban. A legszentebb euharisztia Jézus Krisztust legfőbb javunkat foglalja magában. Az euharisztiában benne van az egyház egész kegyelmi gazdagsága, maga Krisztus, a mi húsvéti bárányunk és élő kenyerünk.
Alexandre Dumas a Három testőr című regényének 20. részét hallották. A felolvasó Varga Tamás, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna volt. A most elhangzott részt a vasárnap 0:05-től megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg Nyulász Péter Helka című meséjének következő részét, melyet Fűr Anikó olvas fel nektek.
Elátkozott?
Igen, az. Elátkozott. Vette vissza a szót Kelén. Hiába takarodott ki onnan Horka és Túz. Fekete indulatuk, elszánt aljasságuk és gyűlölködésük ott kísértett folyton. Szinte átitatta a falakat. Csak sok idő múltán ébredtünk rá, hogy maga a soktornyú kastély az, ami lehetetlenné teszi, hogy túllépjünk a múlt sötét viszálykodásain. Hiszen az a hivalkodó várkastély a mesés gazdagságot hirdető pompájával mindenkiben vágyat ébresztett, hogy megszerezze, hogy elorozza, hogy birtokolja. Tudtuk, csak ideig óráig tarthatjuk meg. Az elveszített varázserő hiány már nem volt más, amivel megvédjük, csak a titkolózás. Mélyet sóhajtott, s beismerően kiigazította mondatát. Nincs mit szépíteni. Az a titkolózás nem volt más, mint hazugság. És emiatt folyton felettünk lebegett a vész. Kamor segítsége mellett is apró lepkesóhaj hiányzott csupán, hogy mindez kártyavárként omoljon össze. Abban bíztunk, hogy legalább addig kitart, míg a gyerekek felcseperednek, s aggódtunk, nehogy idő előtt következzen be valami végzetes véletlen. Ám tudtuk, hogy egyszer majd fel kell számolni mindezt. És nem csak a titkolózást, a hazugságokat, hanem magát a kastélyt is, mert amíg az ott áll, mi haszna fényűzésével hiú vágyat ébreszt a hatalom iránt. Időkérdése volt, hogy horka és túz megkíséreljen visszatérni falai közé. Értenünk kellett volna, amit akkor régen kamor szavai rejtettek, vette át a szót a hercegnő, és felidézte, hogyan is történt mindaz. Miután Siónak megadtuk a segítségért cserébe járó aranygyapjút, Fürednél értünk partot. Kamor már ott várt ránk. Itt csengenek fülemben ma is a szavai, melyekkel minket fogadott. Kincset nem adok nektek, nincs is rá szükségetek, de láttátok azt is, hogy a kincs semmit sem ér. Mégis azt szeretném, hogy mindörökre emlékezetes legyen a hely, ahol megáldottam hűséges szerelmeteket, amelyből annyi jó származott. Emberséges tetteitekből és önfeláldozástokból áldás fakadjon késői időkre. Mi pedig akkor át is adtuk a sárga köves gyűrűt, de talán félreértettünk valamit. Be kell látnom, még én magam sem éreztem át valódi üzenetét, ismerte el Kamor. A fejemben csak az járt, hogy a csalfa tündért, aki fiam halálát okozta, fel kell oldoznom az átkom alól, mert teljesítette a feltételeket, de a hatalmától mégis meg kell fosztanom, nehogy kísértésbe essen, s újra visszaéljen varázs erejével. De nagy ára volt annak, a cserfa pálca, a saját varázs erőm, aminek hiány aztán egyre kevésbé voltam már képes fenntartani az erdő rendjét. Még azt sem láttam, hol vertek tanyát a sötét erők. Ma már megértelek, Kamor, hiszen én is pont így éreztem akkor, szólalt meg ekkor Sió. Úgy véltem, csak akkor tudhatom biztonságban a Balatont, ha megválsz a varázspálcától. Persze azzal az én varázserőm is oda lett, s végül még a tómélyi palotámat is elhagytam. Mind elhagyni készültünk, amiért pedig felelősséggel tartoztunk, bólintott Kelén. Véget nem érő titkolózás miatt pedig nem tudhattunk egymás szándékáról. Igen, látnunk kellett volna, hogy egymásra vagyunk utalva, sóhajtott a hercegnő. Nem békét kellett volna kötnünk, hanem barátságot. Egymás erősítése helyett magunkat gyengítettük meg, ingatta a fejét. De talán most már mindannyian tudjuk a megoldást, oldotta fel a feszültséget Kamor. Arca felderült, s a kis Helka felé pillantott. De ehhez egyedül nem vagyok elég. Nézett ekkor kérdőn Sióra, aki csendben, ám határozottan bólintott. Egyformán gondoljuk mindannyian, szólalt meg Kelén. Nem kevésszer bosszankodtam Helka lányom szertelensége miatt. Folyton borsot tört az orrunk alá, mert mindig csak a lepkék, meg a virágok, állandóan csak a vízre vágyott, meg az erdőbe. Mi tagadás alaposan megnehezítette a dolgunkat, de lám, ha nem áll a sarkára, most nem lehetnénk itt. Hát ez mind szép, sóhajtott Helka, de mihez kezdjünk most, hiszen elveszett az otthonunk. Ne sajnáld azt az átkozott helyet, vigasztalta Kelén. Sok szomorúságot hozott ránk, s nem kevés bajt a víz, a part és az erdő népére. Vége így és úgy is az lett volna, hogy le kell rombolni a soktornyukastét.
Hát azzal meg is volnánk, csapta össze tenyerét Furmint.
Elvistört a fekete banya, kontrázott Ramini.
És vele együtt az a hely is, ahova hazamehetnénk, jegyezte meg szomorúan Helka. Kamor köszörült egyet a torkán. Igaz, kissé távol esik a parttól, de Megoldást jelenthet, hogy az erdő mélyén ott a szurdok vár. Az nincs, nyöszörögte Rezi, s annak, aki még nem hallotta, röviden elmesélte, mit látott. Azaz, hogy mit nem látott az ég ígérő cserfa tövében. És amire mindenki számított, hogy a bakony varázslója égtelenül dühös lesz, nem következett be. Nyugodt szavakkal fogadta Rezi beszámolóját. A sors könyvében ez volt megírva, bólintott Rezi szavaira. És arra a titkos erdőmélyi varázsműhelyre most már úgysem volna semmi szükség. Hiszen jól mondja Tramini, a fekete banya elfüstölt, a burokföld minden pokolfajzatával együtt. Ráadásul, bár nem vertem nagy dobra, magam is úgy készültem a kis Helka hercegnővé avatására, hogy onnan már nem térek vissza többé a szurdokvárba. Vette fel eredeti szándékát Kamor. Csak hát ugye volt mi nálunk egy kis galiba, szólt ki a manók felé, s még az is meg lehet, hogy épp emiatt kaphattak erőre a fekete lelkek. Persze ez már nem érdekes, szólt se többet róluk. Egy pillanatra úgy tűnt, Sió mondana valamit, ám nem jutott szóhoz, mert a bakony varázslója váratlanul így folytatta Rezihez intézett válaszát. Kedves Rezi, ne haragudj, nem volt más lehetőségem, mint elhessegetni téged. Tihany hercegével és a Balaton tündérével kötött egyességünk titkát mindenáron meg kellett őriznem. De akár hiszed, akár nem, jól tudtam, mindig hányadán állok Boraiger testvérével. A varázsló szavai nyomán vékonyka egér cincogás, féle kuncogás hangzott fel ezer felől, Rezi pedig erősen meglepődve forgolódott.
Tudunk, amit tudunk,
mosolygott titokzatosan Boncsos kapitány. Köszörült egyet a torkán Kamor, mert érezte, itt még valamit mondania kellene, és ettől egészen zavarba jött. Ám Ciprián eszmélése kimentette a kényelmetlen helyzetből. A fiú hirtelen nagyot kiáltott, mert kezdett ráébredni, mit is jelentettek a herceg és a hercegnő szavai. Egészen eddig emészgette a hallottakat kábultan, s oda sem figyelt mindarra, miről beszélnek körülötte. Boldogan belekérdezett a levegőbe.
Akár hadvezér is lehetek?
Ha kedved tartja, mosolygott az anyja.
Igazi lovag vagyok.
Egy kicsivel több, mosolygott az apja. Herceg. Az emelkedett pillanatot nem ere kapitány torok köszörülése törte meg. Igazán elnézést kérek, hogy közbe alkalmatlankodom megjegyzésemmel, de megérkeztünk.
Kedves gyerekek, Manyulász Péter Helka című meséjének 66. részét hallottátok. A mesét Fűr Anikó olvasta fel. Jó éjszakát és szép álmokat kívánok!
Fényesség. erősen, zeng az erdő, zeng az ég is, járják egyre, járják végig.
Odany
Kedves hallgatóink, itt a Szent is.